Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Lehetett-e tudni 12 évvel ezelőtt, hogy mivé lesznek a ma működő autokráciák? Most jelenik meg az Anna Politkovskaya orosz újságírónő feljegyzéseiből összeállított napló, az orosz napló az Ateneum kiadó gondozásában. A szerkesztővel, Filippov Gábor politológussal beszélgetünk.
Igen, üdvözlöm a hallgatókat. Ez a könyv biztos, hogy pont ennek a kérdésnek a megválaszolásában meglehetősen erős támpontokat ad, hiszen pont erről az időszakról szól, tehát 2003-tól 2005-ig vizsgálja a Putyin rendszernek a fejlődését és a természetét. Ez ugye Putyin második elnöki ciklusának a kezdete gyakorlatilag, amikor a közép-ázsiai színes forradalmaknak a nyomán elkezdett újulni a rendszere. Ezt ma már sokan hajlamosak elfelejteni az ellenzéki oldalon, mert ugye csak Orbán Viktortól szájász, hogyha a kelet felé közeledik, de amikor még az előző kormányok voltak uralmon, azért Putyinról már akkor is lehetett tudni, hogy nem az a lelkes demokrata, akinek ma be akarják állítani az akkori Putyint. A Politkovskajának a könyve az pont azt követi nyomon, gyakorlatilag napról napra követve az orosz rezsimnek a fejlődését, hogy hogyan durvult pont abban az időszakban a Putyinnak a rezsimje, úgyhogy igen, ez egy nagyon jó emlékeztető erre a folyamatra szerintem.
És ami számomra egyértelművé válik a Politkovskaja feljegyzéseiből, hogy ez a durvulás, ez egy strukturális kérdés és szükségszerű folyamat. Ha én jól értékelem ezt a feljegyzés sorozatot. Tehát, hogy nem véletlen, nem egy személy függvénye, vagy nem csak egy személy függvénye, hanem ez egy rendszerkérdés.
Ez abszolút így van, azt ugye kevesen tudják ma már, vagy is túl tekintünk vissza például a Jelcin érára, mint egy ilyen rövid demokratikus remény fellángolására, ami egy aranykor volt az orosz rendszerváltás utáni orosz történelemben. De igazából, hogyha a nemzetközi politika tudománynak, vagy akár csak a történettudománynak a feldolgozásait nézzük, akkor Oroszországon a Szovjetunió felbomlása óta soha nem volt igazán, mondjuk úgy, hogy nyugati értelemben vett demokrácia, tehát az is egy autoritár rezsim volt, ami Jelcin alatt működött. Az egész állam az gyakorlatilag fogjául esett a különböző üzleti érdekköröknek, illetve a volt állampárti nomenklatúrának az érdekköreinek, és az, hogy Putyin megtehette mindazt, amit megtehetett, az nem volt véletlen. Valószínűleg, hogyha ő nincs, akkor más vezényelte volna végig ezt a folyamatot, illetve azt Magyarországon talán kevésbé tudjuk, pedig ennek is van egy viszonylag nagy szakirodalma, hogy Putyinnak azért van egy nagy udvartartása, ami igazából nem egy udvartartás, hanem egy hatalmi kör, amelyik részben Putyint magát is kézben tartja. Tehát, hogyha máról holnap a Putyin eltűnne a világnak a színéről, akkor valószínűleg az Oroszországban nem vezetne automatikusan ilyen nagy demokratikus átalakuláshoz.
Ennek a kötetnek az első fejezete az orosz parlamentáris demokrácia haláláról szól. Vegyük sorra, hogy mi kell ahhoz, hogy a demokrácia, hát költői kifejezés haláláról, megszűnéséről, gyengüléséről beszéljük. Melyek ezek az etapok? Azért is, mert hát ha tanulsággal bír Kelet-Európában, vagy Kelet-Közép-Európában, ha ezt a folyamatot folyamatábraként nézzük.
Igen, hogyha lehet ilyen marketing ízű szöveget bedobni, szerintem ez akkor főleg azért lehet izgalmas a magyar olvasóközönség számára, és ilyen szempontból egyszerre probléma és egyszerre egyfajta érdekesség is, hogy ennyivel a könyv megjelenése után jelenik meg magyarul, hiszen ez ugye ez egy 2007-es könyv, melyet 2006-ban fejeztek be. Tehát a magyar olvasó számára azért lehet elsősorban érdekes, mert ezt a 2003-2004-es politikai folyamatot, amiről ez az első fejezet szól, ezt nagyon nehéz nem úgy olvasni, hogy bizonyos mondatokban ne ismerjünk rá a magyar helyzetre.
Hát a magyarra, vagy az orosz, vagy a törökre, de nagyon sok mindent, ha Románia felől néz az ember, akkor... Tehát, hogy az autokráciák mechanizmusa azért nagyon sok közös elemet tartalmaz, és megvannak a szabályszerűségek.
Igen, a török azt szerintem egy sajátos helyzet ezekkel az esetekkel összehasonlítva, a lengyel és a magyar helyzetre nagyon emlékeztet. és ezért szerintem jó eljátszadozni, vagy nem jó eljátszadozni, hogy az ember csak a neveket csinálik, és akkor bizonyos mondatokban ráismer teljesen a mai magyar politikai folyamatokra, ugye kis késősen az oroszhoz képest. Tehát ez egy ilyen tragikomikus történet arról, hogy igazából amikor a Putyin kiépíti tulajdonképpen az autokráciáját, egy egyre radikalizálódó autokráciát, akkor már igazából neki minden eszköz a kezében van, tehát valódi székek és ellensúlyok nem működnek a rendszerben. A Politkovszkaja azért egy nagyon élvezetes olvasmány, mert ezekről a tragikus folyamatokról ilyen nagyon erős fekete humorral megfestett jeleneteket szokott leírni, például amikor a Putyinnak nincs elég ellenfele a 2004-es elnökválasztásra, és azért a Kreml elkezd ellenjelölteket állítani Putyinnal szemben, akinek az első bejelentésük általában az, hogy ők egyébként támogatják Putyint, aki sokkal szuperebb elnök lenne, mint ők, de a díszleteknek a kedvéért mondjuk oda állítják őket ebből a versenybe. Ha pedig valaki valamennyire is komoly kritikusának tűnik a rendszernek, akkor az adott esetben eltűnik 3 napra egy idegen országban, és utána ilyen bedolgozva furcsa dolgokat beszél a médiában, hogy ne lehessen komolyan venni, mint potenciális ellenzéki jelöltet.
Az Iván Ripkin esetét akartam felevelebíníteni.
Így van, és hát itt a sajtó, az elfoglalt sajtótól kezdve a főügyészségen át, a teljesen díszlet és irányított Dumának a működéséig nagyon-nagyon-nagyon sok ilyen jellemző részlet olvasható ebben a könyvben, ami tényleg kiad egy olyan forgatókönyvet, amelyet legalábbis Európában, illetve attól nyugatra az ilyenfajta rezsimek követni szoktak. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy nagyon tanulságos. Tehát főleg azért, mert ugye a magyar olvasó számára az nem lehet mindegy, hogy a magyar kontextustól elemelve egy idegen környezetben látja ugyanezeket az eseményeket, amiket adott esetben maga is átél csak belülről.
De az a kérdés Anna Politkovszkájával kapcsolatban is, meg mindannyiunkkal kapcsolatban is, hogy lehet ezeket a demokrácia leépülésének, ezeket az állomásait azonosítani, hogy mikor gyúl ki a piros lámpa, mi kell ahhoz, hogy az ember nevesül Politkovszkaja felismerje és megírja, hogy akkor itt most megint elveszett egy nagyon fontos demokratikus intézmény, lehetőség, hogy ezek összefüggenek, merre visznek.
Ugye Politkovszkaja, ez két külön kérdés, mert Politkovszkaja egy nagyon erős védsengővel rendelkező ember volt, akiről azt kell tudni, egyébként idén lett volna 60 éves, hogyha megéri augusztus 30-án, és ő már az első csecsen háborúról tudósított 1994-től, és benne a vészcsengő már akkoriban nagyon erősen szólt már a Jelcin érában a különböző durva jogsértéseknek a látás, sőt, ő maga is átélte azt, hogy amikor tudósított a csecsen frontról, akkor orosz biztonsági erők elrabolták, megkínozták, ilyen eljátszott kivégzést hajtottak végre vele szemben több ízben is. Tehát ő azért a saját bőrén érezte már nagyon-nagyon korán azt, hogy Oroszországban a demokráciával nincsen minden rendben. Egyébként nyilván egy átlagos állampolgárban ez a vércsengő az mindig megszólalhat akkor, amikor azt látja, hogy az államnak az intézményei azok nem úgy működnek, mint amire létrehozták őket. Tehát amikor nyilvánvaló jogsértéseket az ügyészség eltugsol, amikor látszik azt, hogy a parlament az gyakorlatilag egy ilyen díszlet a hatalomnak az erős embereinek az akarata szolgálatában. Szerintem a magyar hallgatóknak talán ezt nem kell hosszan magyarázni.
De épp az derül ki számomra ezekből a fejezésekből, hogy nem szólal meg a csengő, hogy maradjunk ennél a bugyuta képnél, vagy hogy nem feltétlenül érik meg az orosz polgárok, az orosz politikában résztvevők, azt, hogy veszteség történik, hogy kockázata van annak, amihez statisztálnak. Hogy megtalálja ez a rendszer azt, hogy az érdekeik, a komfortérzetük fölülírja a demokratikus igényeiket.
Igen, illetve én annyiban menteném fel talán mind az orosz, mind sok más népet, hogy hát ugye Oroszországban a demokratikus kísérletezésnek egy nagyon fájdalmas időszakán voltak túl ebben az időben, ráadásul volt egy olyan csecsen hiszti, illetve terrorellenes hiszti, amely nem volt minden alap nélküli, és az emberekben ilyen közegben, és azt szerintem Magyarországon megint csak egy erős párhuzam, ilyen közegben, amikor a biztonságérzet, illetve a stabilitás érzet az ennyire megrendül, akkor az átlag állampolgároknak a fejében az elvont demokratikus értékek, meg a szabadság, meg a háttérbe tudnak szorulni, és tudnak örülni egy olyan erős embernek, aki valamilyen fajta biztonságot, megmentést ígért. De az ilyen autokráciák képülésének általában közös jellemzője szintén az állandósított kivételes helyzet, tehát a válsághelyzetre való állandó vetülés, ami ugye felülírja a nem tudom, felesleges vitákat, meg a demokratikus játékszabályokat, meg ehhez hasonlókat, és cserébe az embereknek biztonságot ígérnek, mert a biztonság az mindig fontosabb, mint a szabadság. Egyébként ezek is nagyon tanulságos mondatok, amiket Putyintól idéz Politkovszkaja, ahogy a parlamentarizmushoz viszonyul, és ez szerintem az egyik kulcs eleme az ő rendszerének a képülésének, amikor is elkezdi szisztematikusan diskurzíve lebontani a parlamentarizmus lényegét, azt mondja, hogy a viták azok feleslegesek, destruktívak, a nemzetnek egyesülnie kell, és közös akarattal kell megteremteni a biztonságunkat és a fellendülésünket.
A csecsen háború jelentőségét világosítsuk meg egy kicsit a hallgatóinknak, mert nem vagyok biztos benne, hogy ezt értik, hogy miért onnan nézve vált egyértelművé, hogy mifelé halad az orosz rezsim. És beszéljünk egy kicsit arról is, hogy a csecsen terrorellenes intézkedések hogy csengtek össze az amerikai terrorellenes intézkedésekkel, és miért érezhette úgy Politkovszkaja, hogy hát az ő emberjogi munkája marginalizálódik, nem kap elég figyelmet, nem hogy Oroszországon belül, de nemzetközi szinten sem.
Nagyon pontos volt a kérdés, hogyha szabad minősíteni, ugyanis a csecsen háborúnak, és főleg a második csecsen háborúnak kettős jelentősége volt egy nemzetközi vagy külpolitikai, és volt egy belpolitikai is. És ez egyébként túlmutat mind Oroszországon, mind az Egyesült Államokon. Tehát a szakirodalom beszél egy olyasmiről, amit úgy fordíthatnánk, hogy az autokráciák feltámadása, ez a 2000-es évek legelejétől van, ami szorosan összefügg a 2001. szeptember 11-i terrortámadásokkal, amelyek ugye kezdetét jelezték az úgynevezett terrorellenes háborúnak, ami részben terrorellenes háború volt, részben pedig az arra hajlamos politikai vezetőknek a kezében egy nagyon jó eszköz volt arra, hogy az állandósított válsághelyzetnek a nevében felülírják az alkotmányos, illetve demokratikus értékeket világszerte. Tehát itt nem csak az Egyesült Államoknak a Patriotic Act-jéről beszélünk és a közvetlenül elkövetett jogsértésekről, hanem világszerte ebben az időben számtalan olyan törvényt hoztak, amelyek megnehezítették a civil szervezetek a működését, korlátozták a sajtószabadságot, az állampolgári szervezkedést, és így tovább, és így tovább. Tehát ebbe a képletbe, tehát a 2001. szeptember 11 utáni nemzetközi felindultságba illeszkedik az, hogy a nemzetközi világ mondjuk Putyinnak, illetve Oroszországnak a csecsenföldi emberjogi visszaéléseit nézte, illetve hát a politikai játmáit, ami egy egészen, nem azt mondom, hogy példátlan, de egy egészen horrorisztikus történet, amit csecsenföldön a csecsen politikával művelt az orosz politikai, most elsősorban az idősebb és a fiatalabb Kadirovnak a tróra emelésére, illetve ott tartására gondolok. Ez az egyik oldal a dolognak, a másik pedig a belpolitikai, nevezetesen, hogy Oroszországban a csecsen konfliktussal összefüggésben a 2000-es évek elején gyakorlatilag mindennapossá váltak a terrortámadások, újságíróknak a meggyilkolása. Ugye a Politkovszkaja személy ebből a szempontból szimpatikus, mert azon arról folyik a vita 12 éve, amióta őt meggyilkolták, hogy Putyin gyilkoltatta meg, vagy a csecsenek gyilkolták meg. Ezt a mai napig nem lehet tudni, hogy kirendelte meg az ő meggyilkolását. Tehát ebben a terrortól való félelemtől túlfűtött helyzetben Putyinak nyilvánvalóan sokkal könnyebb dolga volt, amikor az alkotmányosságnak a felszámolását elvégezte.
Ha valaki tudta, hogy milyen kockázatokkal jár ez a dolog, ezt a csecsen front kérdést megnyitni és megvilágítani és információkat őkkal szolgálni ezzel kapcsolatban, az Politkovszkaja. És ennek ellenére bement a frontvonalra, a frontvonalak mögé, vállalta az orosz fegyveres erőkkel kialakuló konfliktusokat, ezeket a rémségeket, amelyeket Filipov már, Gábor már említett, Miben bízott, és az, hogy ő ilyen részletességgel beszámolt ezekről a jogsértésekkel, ettől mit várt?
Az, hogy mit várt tőle, azt nehéz vele megmondani. Ilyen elég sok könyvét olvastam neki. Egyébként most csak visszakanyarodom a beszélgetés elejére, amikor azt mondott, hogy Magyarországon azért nem kell elmondani, hogy ő kicsoda. Ez nagyon egy furcsa dolog, hogy egy nagyon-nagyon jelentős munkásságot felmutató emberről van szó, aki emberként is egy egészen elképesztett túlzásnak, hősnek nevezhető szerintem. Ehhez képest Magyarországon a rengeteg könyvek közül a mai napig tudtam, már csak egy olvasható magyarul, a második cseh háborúról szóló. Tehát nekem a tapasztalatom is azt mutatják, hogy sajnos Magyarországon nem emlékeznek rá annyira, mint amennyire megérdemelni. De zárója bezárva, hogy mit nem élt ettől, ő egy elképesztően konok, makacs igazságérzettel bíró ember volt, aki nagyjából úgy dolgozott az én ismeretem szerint egész életében, hogyha holnap agyonlőnek, akkor is nekem volt igazam, és itt vannak emberek, akik szenvednek, akiket elnyomnak, akik éheznek, akiket kínoznak, és ezek az emberek, ezek igazságot érdemelnek, hogyha bárhol történt egy terrortámadás, hogyha a hírekben bármilyen hatalmi visszaélésről olvasott, akkor ő általában felkereste az áldozatokat, az áldozatok családjait, megírta az ő történetüket az újságjában, a Novaja Gazetában, és felháborodottan levelezgetett a hatalmi szervekkel, hogy mi történik itt. Ő egyszerűen igazságot keresett, amennyire én látom, és ennek során nem nagyon érdekelte az, hogy milyen következményei lesznek a dolognak ránézve. Amikor őt meggyilkolták, akkor ugye egyszerre két fontos háborút vívott egyszerre Putyin ellen, és a csecsen elnök ellen, Kadirov ellen, ezért nem tudjuk, hogy melyikük gyilkolta őt meg. Egyébként ő a pályája kezdetétől látta azt, hogy mivel jár az, hogyha ő ilyen témákat boncolgat, mint a csecsen konfliktus. Ugye általában azt a sajtóból tudhatja a magyar közönség is, hogy Oroszországban az újságírók azok hajlamosak idő előtt meghalni meglehetősen nagy számban. Nincs erre pontos számunk, de százas nagyságrendű az áldozatoknak a száma, akik újságíróként a munkájuk végzése közben haltak meg. Ezeknek a jelentős része a csecsen fronton hunyt el, és nem feltétlenül harci tevékenység közben, hanem mert vagy a csecsen erők, vagy az orosz erők fogták el, kínozták meg, ölték meg őket. Tehát a Politkovszkaja az kezdetől fogva tökéletesen tisztában volt vele, hogy milyen sors várhat rá, és úgy végezte ezt a munkát, amiért egyébként ő mondjuk bőkezű anyagi vagy erkölcsi elismerésben nem részesült. Tehát nagyon sok nemzetközi díjat nyert, az tény, de azt szerintem egészen szimbolikus, illetve kifejezi ezt, ennek az egész történetnek az abszurditását, amikor meghalt, ugye Oroszország legismertebb újságírója, akkor Putyin azzal kommentálta az eseményt, hogy hát, meghalt, politika, ez nem volt túl jelentős tényező. Ez volt az ő konklúziója ezzel az esettel kapcsolatban.
Márpedig az ő halál, ha nem is ismeri a magyar közönség az életművét, és nem ismeri, mert nem ismerheti, a haláláról azért tud, és azért tud, mert egy olyan pillanatban halt meg, amikor még az újságíró gyilkosságok nem váltak megszokottá Európának ebben a részében. Most már a Kuciák gyilkosság után, a Viktoria Malinová meggyilkolása után vagyunk, és most már valahol ott tartunk, az az érzésem, hogy szabad ilyen elnagyoltan fogalmazom, és nem lenne szabad, ahol az orosz társadalom tartott a 2000-es évek elején, közepén. És ez egy nagyon fontos jel volt a Politkovszkaja meggyilkolása. Azt gondolom.
Persze, tehát, hogy az újságírók tudnak róla, a nemzetközi politikával foglalkozó értelmiségiek tudnak róla, mert tényleg ez egy szimbolikus történet volt. Azt bevallom, hogy én őszintén szólva óvatosan bánnék azzal, hogy mi ott tartunk el Oroszország akkoriban, de az, hogy ez egy figyelmeztető jel, amit pont azért érdemes figyelembe venni, hogy mondjuk Magyarországon például még nem tartunk ott, illetve azt vizsgálva, hogy Oroszországban sem volt magától értetődő, hogy el fognak érkezni ideig, ilyen szempontból szerintem ez egy figyelmen kívül hagyhatatlan, nagyon-nagyon fontos időjel.
Most így visszaolvasva ezt a könyvet, és most ennyi idő után, szerintem nagyon jó, hogy most jelenik meg ez a könyv, vagy hogy egy nagyon fontos pillanatban jelenik meg. Hogy tevődnek át a hangsúlyok?
Én azt továbbra is hangsúlyozom, én ezt még angolul olvastam annak idején ezt a könyvet, egyébként sajátos a státusra a könyvnek, oroszul ez nem jelent meg, hanem csak angol fordításban olvasható a mai napig. Tehát amikor én ezt pár éve olvastam angolul, akkor nekem tényleg őszintén az volt az élményem, és egy ilyen szempontból ez egy szemléletformáló könyv volt nekem, hogy az aktualitás itt nem egy marketingízű kötelező jelszó, amit a könyvre kell tenni. Egészen egyszerűen azért, mert a világ számos pontján, Magyarországon is természetesen, de Szlovákiától nem tudom én Bulgáriáig, ténylegesen a mindennapi életünket érintő, vagy a közeljövőt megjósoló, vagy a közelmúltat magyarázó mondatok találhatóak benne. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, amikor egy olyan történetet olvasunk, amely egy ország életében, nevezetesen Oroszország életében már a múlt, tehát egy lezárult folyamatnak a krónikája, a világ más pontjain viszont ez vagy a jelen, vagy pedig a várható közeljövő. Ilyen szempontból szerintem ez is megint csak nem egy marketinges túlzást akarok bedobni, de sok ponton ez egy érfagyasztó olvasmány. Tehát a hangsúlyok áttevédése az talán az, hogy egy nemzeti történet az hogyan válik egy világszintű jelenségé.
Meg hogy itt politikai strukturális folyamatok, általános strukturális folyamatokat követhetünk. Számomra a legérdekesebb és talányosabb kérdés, hogy miért ezek a partizánok válnak ellenzéki, tényezőki hangokká, mint a Politkovszkaja, az Alekszejevicset tudnám említeni, Masha Gessen, aki kinél Amerikában, a Pussy Riot, tehát hogy milyen ezek a furcsa nők, vagy lányok, vagy ilyen mániás, magányos, nem tudom kicsodák azok, akik végül elmondták, megmutatták, és megszenvedték. Bocsáss, még annyit hadd fűzzek hozzá, hogy miért nem egy ellenzéki párt, egy szervezeti egység az, amelyik lépni tud és akar, és teret nyer?
Hadd kezdem egy botrányos jelentéssel, mert szerintem nagyon lényeges dologra mutat most rá, hogy a Politkovszkaja, hogyha nagyon szigorúan ilyen BBC standardok alapján nézzük, akkor igazából nem volt egy jó újságíró. Tehát egy olyan újságíró, aki egyfolytában teletöni az érzelmeivel, a személyes véleményével, néha összeesküvés elméletekkel a tudósításait, tehát nem nevezhető egy objektív, elfogulatlan tudósítónak. Tehát ez a magányos, harcos effektus ez benne volt. És azért mégis egy nagy újságíró, és azért mégis egy hős, mert ugye mindez pontosan, ahogy mondod, olyan helyzetben tette, amikor a saját személyes sorsa nemhogy kockára volt téve, hanem borítékolható volt az, hogy mi fog vele történni. Egyébként a Novaya Gazeta-nál nem jön az egyetlen újságíró, akik ilyen oknyomozó tevékenység közben meggyilkoltak, még volt rajta kívül kettő másik. És ott egyszerűen nem érdekelte, mert egy ilyen partizán alkatú az, mint ahogy nagyon sokan az orosz ellenzékből ilyenek. Ugye voltak azért a Putyin rendszer kezdeti időszakában olyan politikusok is, illetve olyan pártok is, amelyek felvették a harcot a rezsimmel, ezeket vagy megtörték, vagy kooptálták, vagyis belefoglalták a putyini rendszerbe. Tehát a Politkovszkaja nagyon sokat foglalkozik azzal, hogy korábban hősnek hitt, példaképnek hitt liberális és baloldali politikusok, azok egyik napról a másikra hogyan válnak, vagy bohóccá, vagy pedig a rendszernek annyira támogatójává, hogy az ilyen autoritár rendszereknek, ahol több pártrendszer viszont valamilyen formában működik, az egyik legfontosabb pillére az, hogy a hatalom az érdekelté teszi a saját ellenzékét a hatalma fenntartásában, tehát megteremti a saját ellenzékét, vagy pedig fenntartja a saját ellenzékét azért, hogy a demokratikus díszletek azok felmutathatóak legyenek, ne lehessen azt mondani, hogy egy diktatúra van, viszont minimálisan lehessen redukálni a hatalomváltásnak a kockázatát. Akit viszont ebben a rendszerben nem sikerül inkorporálni, az számolhat a következményekkel, vagy börtönbe csukják, ugye erre is nagyon-nagyon sok példát látunk, vagy pedig egyszerűen mondjuk, amikor a barátnőivel sétálgat egy hídon, akkor agyonlövik, és ezzel fejeződik be az ő politikai pályafutása. Akik ebben az egyre magasabb költséggel járó ellenzéki tevékenységben a színen maradnak, azok mind olyan emberek, akik valamilyen oknál fogva a személyiségükből adódóan nem tartják túl magas árnak azt, hogy az egzisztenciájukat, sőt a puszta létezésüket oda vessék ennek a rendszernek.
Ez a heroizmus, ez vonzó számomra, és alkatomnál fogva szívesen beleélem magam ebbe, meg el is ismerem, meg értékelem is. Nota bene, volt egy ilyen furcsa élményem, ezelőtt pár héttel Varsóban voltam egy média konferencián, ahol a terepmunkáimról kellett beszélnem, és ott kiborult az egyik varsói kolléga, hogy ez nem újságírás. Elmenni milyen már Bangladesh határába, mert azt hallott, hogy ott nem tudom milyen visszaélések vannak, hogyha kell ehhez egy szerkesztőség, és miért fontos nekünk Európában ez, és miért kell. Tehát feltette ezeket a klasszikus kérdéseket, amiket felszoktak tenni. És na de, hogy mégis túllépve ezeken a személyes diszpozíciókon, azért én azt látom, hogy itt a kulcskérdés a klasszikus, demokratikus intézmények megváltozása, vagy jelentőségvesztése, úgy, mint a pártok, vagy úgy, mint a sajtó. Azt, amit ma ellenzéki pártnak, vagy pártnak lehet nevezni, az nem azonos azzal, amit még a demokráciák működése idején pártnak neveztünk. Vagy nem pártra van szükség, ha elszalad velem a ló. És hogy az, amit ma a tájékoztatásnak, sajtónak, terepmunkának gondolunk, az nem az a sajtó, és nem az a fajta objektivitás, amit még a klasszikus BBC standardek idején kialakítottak. Hogy itt totális perspektívaváltásra van szükség.
Ez egy olyan dilemma, amiről én nap mint nap hallok, nem csak újságíróktól, hanem általában kollégáktól, és ugye régen voltam politikai jellemző, tehát szemtől szembe találtam magam ugyanezzel a problémával. Erre azt tudom mondani, hogy mi azt tanultuk az egyetemen, és szerintem kiterjeszthető egyébként a sajtóra is, hogy a politológus vagyok, hogy a politika tudománya, ez a demokrácia tudománya. Ott működhet klasszikus standardjai szerint, ahol demokrácia van, ahol nincsen demokrácia, ott a politika tudomány óhatatlanul bele kell, hogy lépjen egy demokrácia védő szerepbe, hiszen ahol nincsen szabad véleménynyilvánítás, nem szabad a pártverseny, és így tovább. Ott a politológia egyfajta ilyen szingularitásba kerül, ahol megszűnnek a fizika törvények. Szerintem ez érvényes az újságírásra is, vagy érvényes lehet az újságírásra is, olyan szempontból, hogy nem véletlenül, hogy BBC standardokról beszélünk, amelyek nem Tunéziában jöttek létre, hanem Nagy-Britanniában. Tehát ez ugye arról szól, hogy egy demokrácia a vélemények szabad ütköztetésén alakul, és ezért a sajtó dolga az, hogy objektíven tájékoztasson mindenfélnek a véleményről. Ottól egy rendszer, és ezt egy értékmentes leírásnak tartom, a hazugságra épül. Tehát azt állítja magáról, hogy egy demokrácia, egy alkotmányos parlamentarizmus, miközben valójában nem az, ott az objektivitás, tehát hogy mondjuk én semlegesen bemutatom a feleknek az álláspontját, az nagyon-nagyon közel tud kerülni a hasznos idiotizmushoz. És a nevezetesen a rendszernek a fenntartásához. És a politikusok ezt vagy felismerte, vagy az alkata eleve ilyen volt, de ő erre nem igazán volt hajlandó, hogy amit a kollégái csináltak mondjuk a közrádióban, amiről nagyon sokat ír ebben a könyvben, hogy beleszálljon ebbe a játékba. Szerintem ma Magyarországon, ahol az álhírek generálása és a finoman szóval nem korrekt hírinterpretálás elúralkodott a nyilvánosságon, szerintem nagyon nehéz egy újságírónak, vagy akár egy úgynevezett véleményformáló értelmiségének megmaradni abban a pozícióban, hogy ő egy kívülálló, független szerepből történő, nem tudom én, ilyen boncolást végezzen a médiában. Tehát a hazugság ellen sajnos nem találtak ki eddig jobb ellenszert, mint hogy le kell leplezni a hazugságot. Ez pedig óvatatlan egy aktivista szerep, amire én azt gondolom egyébként, hogy ez nem egy jó dolog. Tehát ez nem teszi jót az újságírás minőségének. Én egyébként nem vonnám bele ide a Myanmar-i riportot, amit olvastam és nagyon szerettem. Azt hiszem, egy klasszikus újságírói, tudósítói tevékenység volt. De ez egy másik kérdés. De hosszú távon szerintem az ilyen rendszereknek a nagyon-nagyon-nagyon káros hatása az, hogy eltüntetik a kultúráját mindennek, aminek egy normális demokráciában működni kellene. Itt például eltűnnek azok a minták, amelyek mondjuk a BBC standardokhoz közelebb állnak. És hogyha egyszer egy ilyen rendszer demokratizálódik, valamilyen oknál fogva rendszerváltás következik be, akkor ezeket a hagyományokat, ezt a kultúrát nagyon nehéz egyik napról a másikra megteremteni.
Hát végül is annak a drámáját élte meg a rendszerváltás után Oroszország is, hogy hogyan lehet megkísérelni a demokratizálást egy diktatúra összeomlása után, és hát egyelőre a kudarcnál tartunk.
Igen, és itt szerintem nagyon fontos az, és akkor továbbfűzöm az előző gondolatot, hogy a kelet-európai, illetve szubszaharai afrikai, illetve latin-amerikai és közép-ázsiai rendszerváltások, így 1990 körüli rendszerváltások, azok nagyon jól megmutatták azt a közhelynek tűnő, de nem magától értetődőnek vett dolgot, hogy a demokrácia hosszú távon az nem csupán intézményi kérdés. Tehát én nagyon szimpatizálok azokkal az alkotmányjogászokkal, akik egyébként előre megmondták azt, hogy a magyar alkotmányos rendszerben például hol vannak azok a csapdák, amelyek segítségével fel lehet számolni az alkotmányos rendszert, de hogyha az ember szélesebb körben kitekint a világra, ahol ténylegesen van egy autokratikus újraéledés, akkor azt látja, hogy nincs az a tökéletesen megalkotott intézményrendszer, amelyet ne lehetne meghekkelni, hogyha valaki elég tehetséges, elég kitartós, elég koncepciós. A nemzetközi politikatudomány most azon izgul, a rezsimelmélet, hogy Magyarország és Lengyelország után, meg ezek után a posztszocialista vagy posztdiktatórikus országok után mi történik az Egyesült Államokban, ahol aztán a fékek és ellensúlyok rendszere, illetve az alkotmányos intézményrendszer, az mindenfajta fogyatékosság és ilyen demokratikus deficit ellenére nagyon hatékonyan tudta megvédeni az államszerkezetet az ilyenfajta támadások ellen, gondoljunk Roosevelt vagy Nixon idejére, és mégis eljutott a politikai kultúra odáig, hogy ma már komolyan beszélünk arról, hogy a republikánusok hogyan fognak megfosztani a választóiktól jelentős kisebbségi csoportokat, alkotmányos intézményeket felhasználva. Ez egy nagyon fontos tanulság szerintem, hogy nem valamiféle civilizációs vagy ilyen öngyarmatosító kulturális szólamról van szó, a Kelet-Európában bezzeg nincsenek demokratikus hagyományok, mert ez egy egyetemes emberi dolog, hogy a politikai kultúrát az hosszú távon lehet rombolni, és azt nem lehet következmények nélkül rombolni. Az Egyesült Államokban a mai folyamatok az egy 30 éves folyamatnak az eredményei. Oroszországban és Magyarországon pedig nagyon-nagyon sokat számított az a rövidtávú rombolás szempontjából, hogy hiányosak voltak a demokratikus tapasztalatok, hiányosak voltak a demokratikus kompetenciák, egészen egyszerűen történelmi okokból kifolyólag.
Itt kanyarodjunk vissza a Politkovszkaja napjához. Lehet-e védeni, vagy lehet-e kármenteni? Ő erre tett kísérletet. Mi az esély?
Szerintem mindenféleképpen lehet. Az nagyon-nagyon sokat számít, hogy az, amit ma Putyin rendszeréről gondolunk, vagy az orosz politikai folyamatokról gondolunk, és tudunk, az jelentős részben például az ő és a hozzáhasonlók munkájából elérhető. Ezeket a munkákat, ha nem is az orosz könyvesboltokból, de orosz választópolgárok is elérik. Nekem egy nagyon nagy mániám az, hogy hogyan állt elő az arab tavasz forgalmainak a lelki állapota, hogy most egy távolabbi példát hozzak, és nagyon szépen lehet azonosítani azt, hogy egyes országokban milyen irodalmi művek, oknyomozó művek és hasonlók keringtek a felkelőknek a kezében, úgy nagyjából, ahogy Magyarországon a rendszerváltás idején az Orwellnek az 1984-e. Ezek a munkák, ezek a felismerések, ezek a tudások, ezek hosszú távon tudnak hatni. Nem arról van szó, hogy máron holnapra megdönthetik a rendszert, de azzal, hogy leleplezik azokat a hazugságokat, amelyeken ezek a rendszerek alapulnak, ezzel hosszú távon lassan alá tudják ásni ezeknek a legitimitását, meg tudják fosztani őket az ideológiájuknak az alapjától, a teljesítmény, illetve a demokratikus stabilitásnak az illúziójától, és ez bizony, mivel a legitimáció nélkül semmilyen rendszer nem tud fennmaradni hosszú távon, ennek igenis van politikai hatása szerintem. Más kérdés, és ez a dolognak a csapdája, hogy az ilyen apró és lassú és fokozatos hatás érdekében az embernek adott esetben politikusként például az életét vagy az egzisztenciáját is fel kell áldoznia.
Na hát ő megtette. Ez a napló egy olyan szöveg, amelyet ha olvas az ember, akkor nem csak a nagy folyamatokat, hanem a mindennapjait is másképpen éli, másképpen megy be a hivatalba, másképpen jön ki onnan. Úgyhogy remélem, hogy saját érdekében orvosa, politológusa javaslatára sokan fogják a kezükbe venni. Most jelenik meg Anna Politkovszkaja naplója az Ateneum kiadónál. A szerkesztővel és politikai elemzővel, Filippov Gáborral beszélgetünk. Én hosszan tudnám még folytatni, és remélem lesz még erre mód. Köszönöm szépen a mai beszélgetést!